Eljutottunk egészen a zsidó történelemnek szinte a legvégső szakaszáig, legalábbis a királyok korát tekintve. Az előző előadás alkalmával eljutottunk oda, hogy a déli országrész Júda királysága is babiloni uralom alá került. Két ostroma is volt már Jeruzsálemnek, amit körülbelül végig tekintettünk már az előző alkalmunkor. A Jeruzsálemet II. Nabukodonozor, az új babiloni birodalom egyik legjelentősebb uralkodója ostromolta meg kétszer is már, amiről eddig szó volt, időszámításunk előtt 605-ben és időszámításunk előtt 597-ben, és egészen addig jutottunk el az előző alkalommal, hogy Jeruzsálemnek egy nagyon fiatal és Nabukodonozor által trónra ültetett királya lett, akit Sedékiásnak hív a Biblia. Ő gyakorlatilag az utolsó király Júda földjén, és ő az utolsó király gyakorlatilag a zsidó királyság történetében, ebben a történelmi periódusban. Nagyon fiatalon, mindössze 21 évesen kerül Jeruzsálemnek a trónjára, és hát mivel II. Nabukodonozor a babiloni király ültette trónra, ezért egyértelmű, hogy el kell, hogy köteleződjön ennek az újonnan felnövekvő birodalomnak, az új babiloni birodalomnak. Azonban a Bibliából is tudjuk, és hát a későbbiek folyamán is kiderül, hogy Sedékiás a király csak immel-ámmal engedelmeskedett, és csak immel-ámmal követte az új babiloni birodalom irányvonalát. Tehát Sedékiásnak igen-igen nehéz dolga volt a saját fővárosában, hiszen alapvetően politikai szempontból Jeruzsálem két részre szakadt. A fejedelmek nagy része és úgy az átlag hétköznapi emberek azt szerették volna, hogyha a zsidó királyság megint független lenne, hogyha Júda nem függne semmiféle ilyen babiloni uralkodótól, és ezért állandóan arra ösztökélték a fiatal és erre eléggé hajlamos királyt, hogy lehetőleg rázza le magáról ezt a babiloni igát, engedje a maga természetét, a maga erőszakos természetét, és próbálja meg lerázni magáról ezt az idegen uralmat, ezt az idegen fennhatóságot. Azonban Jeruzsálemnek a másik része is, ez főleg a papokból és a papok közül is egy kiemelkedő prófétából álló csoport, és ez a kiemelkedő próféta volt Jeremiás, ennek az időnek a legnagyobb prófétája. Viszont azt mondta a királynak, hogy semmiféle lázadással ne próbálkozzon, legyen a békepárt híve, és maradjon Nabukodonozor hűséges alattvalója. És Sedékiás ez alatt a kettős nyomását, és a Biblia úgy mutatja őt be, mint egy meglehetősen labilis ingatag jellemet, aki amikor az egyik csoporttal beszélt, akkor a háború híve volt, amikor a másik csoporttal beszélt, akkor pedig a béke híve volt. Jeremiás próféta, aki a kor legnagyobb prófétája, ahogy mondtam is, Anatótból származott, ami Benyámin törzs területén van. Ugye a legkisebb törzsből származó júdabeli próféta volt. Nagyon-nagyon fiatalon hívta el őt is az Isten szolgálatba a Biblia szerint. Ha valaki olvassa Jeremiás könyvét, nagyon megható, hogy Jeremiás még ifjú korában, amikor Isten elhívja a szolgálatra, szinte fél és tiltakozik, és mondja Istennek, hogy hát ő nagyon ifjú, és fél ettől a szolgálattól, amit Isten rábíz. És Isten megerősíti őt, és egy nagyon csodálatos kijelentést mondott Jeremiás könyvében. Azt mondja róla, hogy amikor az anyamékben megalkottalak, már ismertelek téged, és már akkortól kezdve prófétának szenteltelek a nép közé. Kevés ilyen kijelentés van a Bibliában, még Zsoltárok könyve utal rá, hogy Isten nem csak onnantól kezdve ismer bennünket, hogy mi erre a világra születünk, és ő akkor már ismeri a mi életünket, a jövőnket, hanem Isten már onnantól kezdve számon tart bennünket, amikor az anyamében megfogan a mi kis életünk, és onnantól kezdve Isten tudja, hogy mi lesz a sorsa a mi életünknek. Ez felfoghatatlan tudás a Biblia szerint, és hát ha belegondolunk, valóban felfoghatatlan. Az egyik zsoltáros így fogalmaz, hogy felmérhetetlen előttem e tudás, és csak csodálkozni tudok előtte, hiszen az Istennek a minden tudása és minden ismerete az tényleg felülhaladja az emberi bölcsességet. Jeremiás tehát igen-igen ifjan lesz Benyámin törzséből származóan egy fontos fő, szinte ilyen főpapi funkciót betöltő embere a Jeruzsálemnek, a városnak és Júda törzsének. És gyakorlatilag a déli tartományra korlátozódik főleg az ő tevékenységi területe, és egy nagyon nehéz szolgálatot is kap az Istentől, egy nagyon népszerűtlen feladatot, ugyanis azt kell hirdetnie a júdabelieknek, hogy fogadják el ezt az új babiloni igát, fogadják el ezt az idegen fennhatóságot, mert ez nem más, mint az Istennek az ítélete, amiatt, hogy ők ennyire elhajoltak az eredeti Isten tiszteletétől, Jahve kultuszától. Nagyon sok jelképes cselekedetet kell végrehajtania Jeremiásnak. Isten nagyon sokszor ilyen látványos módon próbálja szemléltetni a jeruzsálemieknek, hogy mi vár rájuk, és hogy mi az, amit el kellene, hogy fogadjanak a lelkükben. Egy alkalommal Jeremiásnak jármot kell magára rakni, ugye igát kell magára rakni, egy állati eszköz, ugye az állatokra szokták szántáskor vagy boronakor rárakni azt a szerszámot, amivel befogják. És Jeremiásnak egy ilyen fajármot kell magára húznia, és így járkál Jeruzsálemben, és közben tanítja a népet, hogy most vagy elfogadják ezt a fajármot, már hogy ugye Babilonnak ezt az igáját, vagy hogyha lázadoznak ellene, és mindenféle módon próbálnak kibújni Babilon uralma alól, akkor majd el kell viselniük a vasjármot, ami sokkal-sokkal nehezebb lesz. Ugye kétféle döntés előtt áll, vagy kétfajta döntési lehetősége van Sedékiásnak, vagy a béke, vagy a háború, és ő igen nehezen szánja el magát a döntésre, de végül a béke ellenében dönt. És hogy a békepártiakat is elhallgattassa, elég drasztikus eszközválaszt, Jeremiást börtönbe csukatja egyszerű módon, bedobja egy pincének a legmélyebb, legsötétebb zugába, és Jeremiás még onnan is profétál. De Jeremiásnak a proféciái hát nem érik el azt, amit ő szeretett volna, hiszen ő végig tudta azt, hogy mi fog következni Jeruzsálemre, és az, amit Jeremiás előre megjövendőlt, az hamarosan be is következett. Az, hogy Sedékiás a békepárt ellenében döntött, az egyben azt is jelentette, hogy Sedékiás, aki ugye Júda királya volt, megpróbált szövetségre lépni környező kis államokkal, városokkal, hogy az új babiloni birodalom királya második Nabukodonozor ellen forduljon. Az egyik szövetségese Egyiptom lett, Hofrának hívják azt a fáraót, aki ebben az időben Egyiptom trónján ül. Hofra fáraó és a tengerparti kis városok Askelon, Asdód, Gáza területe, és az északi területek egy-egy városa, még például Tűrosz városa, amik még kibírták, ellenálltak az új babiloni birodalom ostromainak, összeszövetkeznek, de a fő konkoly, hogy úgy mondjam, Sedékiás. Második Nabukodonozornak a megtorló hadjárata hát ezért nem is késik. Ilyen felettév nem tanácsos az oroszlán bajszát húzogatni, nem éppen egészséges, és Sedékiás is ezt teszi, az oroszlán bajszát húzogatja folyamatosan. És második Nabukodonozor egy bizonyos ponton túl már nem engedheti meg, ugye a tekintélye szenvedne csorbát, ha engedné, kénytelen egy megtorló hadjáratot indítani. Ugye róla beszéltünk már az előző előadáson is, már hogy Nabukodonozorról, hogy ő alapvetően egy nagyon humánus ember volt, azonban ez a hadjárata rendkívül kegyetlen szigorúsággal, egy megtorló ítéletként indult és zajlódott le. Időszámításunk előtt 587-586-ban csapatok indultak meg Júda területe ellen, és azt a hadi technikát vagy taktikát követte Nabukodonozor, hogy a seregei egy része behatolt a központi városba, Jeruzsálemre, és Jeruzsálemet egy ostromgyűrűbe zárta, és gyakorlatilag se kisebben nem lehetett közlekedni Jeruzsálemből. A seregnek a másik része pedig, miközben a főbb csapatok és a király gyakorlatilag be voltak zárva a fővárosba, a seregnek a többi része elkezdte meghódítani fokozatosan és nagyon szép kitartással a legfontosabb erődítményeket, amelyek Jeruzsálemen kívül Júda törzs területén voltak. Körülbelül másfél évig tartott ez a hadjárat, tehát elég hosszadalmasan és hosszú időn keresztül zajlódott. És hát ennek a hadjáratnak két olyan erőd volt, amelyik a leghosszabb ideig ellen tudott állni, és nagyon érdekesen igazolta itt is a Biblia leírásait a történelem, hiszen a Biblia, ha valaki olvassa akár Jeremiás könyvét, ugye Jeremiás könyve az, ami nagyon részletesen beszél Júda utolsó napjairól, de akár Krónika vagy Királyok könyvét, hogy ott is párhuzamosan le vannak írva a júdabeli események, akkor két várost emel ki a Biblia, amik nagyon hosszú ideig ellene tudtak állni Nabukodonozor ostromának, és ez a két város Lákis és Azeka. Lákist emeljük ki a két város közül először. Az új babiloni krónikák, amelyekről megint csak már volt szó az előző előadáson, amelyek Nabukodonozor uralkodásával kapcsolatos eseményeket írják le ékes babiloni nyelven, babiloni ékírással. Ezek is részletesen elemzik a hadjáratát Nabukodonozornak, és ezek az ékírásos táblák is ezt a két várost emelik ki, Lákist és Azekát, illetve hát Jeruzsálemet, amelyek a legnagyobb erőpróbát jelentették Nabukodonozor számára. Lákisnak a városát, ugye egészen a Holt tengerrel egy vonalban találjuk meg, A Jeruzsálem körülbelül itt látható, ahol én a piros kis pontommal mutatom. Jeruzsálemtől délnyugatra van Lákis erődje egy 40 kilométerre. Gyakorlatilag mindig is a zsidó történelem folyamán a második legjelentősebb városnak számított stratégiai, tehát hadászati szempontból. Egy olyan város volt, ami fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében, az észak-déli és a kelet-nyugati kereszteződésben, kereskedelmi utak kereszteződésében feküdt, és a legkorábbi időtől kezdve lakott volt. Mindig is egy olyan terület, egy olyan földrajzi térség volt, ahol rendkívül szívesen telepedtek le a zsidók, illetve hát a korábbi lakosok. Itt láthatjuk Lákisnak a teljét, amit ma láthatunk belőle. Mi sokszor mondtuk már, hogy a régi, ókori, közel-keleti városok ilyen dombformában, ilyen látványos dombformában találhatóak meg. Ezek a dombformák azért alakulnak ki, mert a régi népek, amikor találtak egy olyan helyet, ami kedvező volt, főleg itt a közel-keleti térségben a lakhatásra, akkor nem szívesen vándoroltak onnan messzebbre tovább, hanem az egymást követő generációk egymásra épültek, egymásra építkeztek, a gyermekek a szüleik házát, nagyszüleik házát használták. Ha közben történt egy-egy kiáradása mondjuk a folyónak, vagy egy-egy támadás, és emiatt leégett mondjuk az adott város, akkor a városbeliek nem költöztek el újabb területre, hiszen földrajzilag, gazdaságilag mondjuk egy-egy ilyen terület, egy ilyen jó kereskedelmi adottságokkal rendelkező terület érte meg legjobban lakhatás szempontjából. Akkor nem költöztek odébb, hanem egyszerűen egy picit leplanírozták az égés rétegeket, vagy újraépítették a leomlott falakat, és újra ugyanazon a területen kezdtek építkezni. És évszázadok, évezredek alatt alakul ki ez a fajta dombszerű képződmény, amit az arabok telnek neveznek. Lákisnak a teljét Tel el-Duevirnek hívják, ez az arab neve ennek a telnek, amit az 1930-as években egy angol expedíció tárt föl, James Starkey-nak a vezetésével. Nagyon tragikus sorsa volt ennek a régésznek, 1930-tól 38-ig minden szezonban, minden ásatási szezonban folyamatosan visszatértek ide a régészek, és gyűjtötték össze a régészeti emlékanyagot. Biztos tudjuk, hogy a közel-keleten is olyan éghajlati viszonyok vannak, hogy nem lehet egész évben mondjuk feltárást folytatni, hanem vannak olyan periódusok, olyan hónapok, amikor lehet dolgozni, és vannak olyan időszakok, amikor nem. És ugye 8 szezonon keresztül ment az ásatás, amikor 1938-ban egy fegyveres rabló csapat megölte ezt a régészt, kifosztották és megölték, és így félbeszakadtak Lákis ásatásai, és majd csak az 1970-es években egy Tel Avivi régész folytatta az ásatásokat, és így lett teljesen feltárva Lákis telje. A városnak az alaprajzát is sikerült a régészeknek rekonstruálni. Ugye ebből is láthatjuk, hogy nagyon nagy alapterületű város volt. Itt mutatja a mértékegységünk alul a 100 méteres nagyságot. Körülbelül 7 hektár területen telt el, tehát a városfalak, ami láthatjuk a rajzunkon, hogy kettős is volt, tehát kettős városfalú erődítése volt a településnek. Ez is igazolja azt a bibliai állítást, hogy Lákis egy fontos erőd volt, gyakorlatilag Jeruzsálem után a második legfontosabb erőd, és hatalmas kiterjedésű erődítménynek számított. Hatalmas tornyai voltak a falakon, amik megmaradtak legalábbis részben, de ami számunkra a legérdekesebb, és ami nagyon szépen összecseng a bibliai történetekkel, az a városnak a kapu részéből, az egyik kis belső szobából a kapu torony, ugye a kaput nem úgy kell elképzelni, mint itt az ajtót, hogy egyszerűen csak be lehetett sétálni, hanem biztos tetszettek várakba járni, akár magyar középkori várakba is. A kaput mindig egy kaputorony védte. Ugye a kapunak abban az időben nem csak az volt a funkciója, hogy be lehessen rajta sétálni, hanem a kapu védelemből is szolgált, már a kaputoronnyal együtt, hogy ne lehessen olyan könnyen ki és besétálni. És a kaputoronynak az egyik belső udvarából kerültek elő kis levelek, amelyeket a királyok korának legutolsó periódusában írtak katonaviselt emberek a korabeli hadi helyzetről. Ugye miközben második Nabukodonozornak folyik a hadjárata időszámításunk előtt 587-586-ban Jeruzsálem és a környező erődített települések és erődített várak ellen, közben egy alacsonyabb rangú Hóseás nevezetű katonatiszt folyamatosan hadi jelentéseket küld Lákis főkapitányának. Hiszen Lákis főkapitánya azzal, hogy ő a második legfontosabb erőd birtokosa, illetve hát annak a kapitánya, fontos katonapolitikai szerepet tölt be Júdea fejedelemségén, Júdea királyságán belül, és ezért fontos, hogy ő is tájékoztatva legyen a hadi eseményekről. Ezek a kis levelek, ahogy látjuk, nem papírra írottak, cserépanyag. Tehát edény töred, ugye edény, ami agyagedény, hogyha összetört, újra hasznosították a korabeliek, és az összetört edényeknek az oldalára írták a leveleiket. Ezt speciális régészeti szakkifejezéssel élve osztrakonnak hívják, ezt most nem azért mondom, hogy tudományosnak tűnjön, hanem ha bárhol tetszenek olvasni, és valaki nem magyarázza meg, hogy mi az, hogy osztrakon, akkor tulajdonképpen semmi bonyolultra nem kell gondolni, csak arra, hogy egy összetört cserépedény, amire ráírkáltak a korabeliek. Folyamatos kurzív héberírással, óhéberírással íródott rajta a szöveg, rendkívül drámaiak ezek a jelentések. Gyakorlatilag olyan, valamelyik tudós ezt úgy jellemezte, hogy olyan, mint amikor egy egyoldalú telefonbeszélgetést hallunk egy drámának az utolsó mozzanatairól. Egy ókori parancsnoknak, katonai parancsnoknak, Hóseásnak a jelentései Lákis főkapitánya számára. Ez az egyik is osztrakon, amit itt láthatunk, 21 darab került elő összesen. Ez, amit most láthatunk kivetítve, ez éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor azek a másik fontos erődítmény elesik. Azért rettenetes lehet ezt átélni, ugye közvetlenül testközelből. Ez a Hóseás nevű parancsnok kétségbeesve arról tájékoztatja Lákisnak a főkapitányát, hogy nem látják Azekának a tűzjeleit. Na most ebből arra tudunk következtetni, hogy a korabeli erődrendszerek, tehát ugye több erődje is volt Jeruzsálemnek, kapcsolatban álltak egymással, és hát mivel nem volt még sem Morze, ugye azt is csak már 19.-20. századi ilyen távközlés, hírközlés még nem működött, nagyon egyszerű, de hatékony módon érintkeztek egymással az erődök, tűzjelekkel, füstjelekkel adták hírül, hogy mi történik az adott erődökön belül. És ez a levél pontosan akkor íródott, és annak nyomán íródott, hogy Lákis és Azeka között volt az a pici erőd, ahonnan küldhették ezeket a cserépre írt leveleket, ugye Lákisba folyamatosan a hadi jelentéseket, és ez abban a pillanatban íródott meg ez a kis cserép töredék, amikor a Lákis melletti utolsó nagy erőd Azeka is elesett a Nabukodonozori ostrom előtt. De van még egy ennél is érdekesebb levéltöredék, amit már egy kicsit megelőlegeztem az előző előadásban, és akik itt voltak, talán emlékeznek rá, hogy ezt a kérdést is felvetettük az előző alkalommal, hogy az a nagy próféta Jeremiás, aki ebben az időben a zsidók között teljesítette a szolgálatát, az egyetlen olyan próféta, akinek a működéséről van közvetlen régészeti bizonyítékunk. Ugyanis Lákisban az egyik levéltöredék pontosan a prófétáról beszél, nem nevezi néven, tehát nem mondja ki azt róla, hogy Jeremiás próféta, de olyan egyértelműséggel beszél a prófétáról, úgy lehetne ezt mondani, hogy csupa nagybetűvel, hogy a próféta. Tehát akiből csak egy van, és akiről mindenki tudja, hogy kicsoda. És azt írja róla ez a levél, hogy a próféta elerőtleníti az embereknek a kezeit, a fejedelmeknek és az egyszerű katona embereknek a kezeit, ugyanis azt mondja, hogy a békének a híve, és hogy békét kell, hogy kössenek a babiloniakkal, békét kell, hogy kössenek Nabukodonozor seregeivel. Ha valaki Jeremiás könyvét végigolvassa, Jeremiás könyve 38. fejezetében, a 4. versben egy pontosan ugyanilyen kijelentést talál, mint ami itt a Lákisi levélben olvasható, hogy Jeremiás elerőtleníti és elgyengíti a katona embereknek a kezeit, és ezért volt ugye, hogy Sedékiás be is börtönöztette, hogy a hadi morált, hogy itt az erkölcsét a katonáknak legyengítse, meggyengítse. Jeremiás tehát egy olyan prófétai személy, akit tényleg nem kell, hogy úgy képzeljünk el, mint egy mesebeli figurát, aki vagy létezett, vagy nem létezett, hanem ezek a nagyon is kézzelfogható és véresen komoly hadi jelentések sorai között is olvasható az ő személyéről és az ő tevékenységéről. Lákis városa igen gyorsan martalékává vált Nabukodonozor seregeinek, és innentől kezdve Nabukodonozor minden erejével Jeruzsálem ellen fordult. A központi magja Jeruzsálemnek, ugye Dávid városa volt, ő építette ki Jeruzsálemet még időszámításunk előtti 10. században. Aztán az ő fia Salamon építette hozzá ezeket a városfalakat, és ezt a templom együttest a palotákkal és magával a jeruzsálemi templommal. És aztán a későbbi korok, ugye Ezékiásnak az építkezéseiről is beszélgettünk, emelték ezeket a sárgával jelzett fal szakaszokat. és a végére pedig Jeruzsálem gyakorlatilag teljesen még egy külső fallal is körülvet véve. Tehát Jeruzsálem is gyakorlatilag egy szinte bevehetetlen városnak számított, nagy kettős fallal körülvéve. Azonban volt egy dolog, amire nem tudtak fölkészülni a jeruzsálembeliek sem, hiába voltak kettős városfallal körülvéve, és ez pedig az élelem volt. Hatalmas éhínség tört ki a városban, és ez megint csak egy olyan mozzanat, amit Jeremiás is előre megjövendölt, illetve, ha valaki nagyon figyelmesen olvassa a Bibliát, már Mózes könyveiben is találkozunk egy ilyen jövendöléssel, amikor Mózes a messzi jövőbe tekintve egy áldást, illetve egy átkot olvas fel Izrael népére vonatkozóan, és azt mondja, hogy amennyiben a zsidók követik Jahve kultuszát, ugye az igazisten ismeretét, akkor ilyen és ilyen és ilyen áldások fognak következni, amennyiben viszont nem, akkor ilyen és ilyen és ilyen átkok, ugye az átok szó a Bibliában nem azt jelenti, hogy én most szemmel verek valakit, és az meg van átkozva. A Biblia szerint az átok az, ami rossz cselekedeteinknek a törvényszerű következménye. És Mózes azt mondja, hogy amennyiben ti nem követitek az igaz Istennek, Jahvénak a kultuszát, törvényszerűen ilyen és ilyen-ilyen rossz dolgok fognak bekövetkezni. És többek között felsorolja azt is, hogy nagy éhínségek lesznek, és irgalmas anyák tulajdon gyermekeiket fogják megfőzni és megenni. És Jeruzsálemben tudjuk, hogy ebben az időben is, és aztán lesz még egy hasonló történelmi helyzet, valóban leírják és följegyzik a zsidó történetírók, hogy megtörténtek bizony ilyen esetek, hogy saját szülők a saját gyermekeiket kellett, hogy megáldozzák, illetve nem találtak más élelmiszert. Tehát valami hatalmas és embertelen éhínség pusztított ekkor a városban, és másfél évnyi ostrom után Nabukodonozoréknak sikerül betörni ezen a kettős városfalon, és mikor áttörnek a csapataikkal, akkor menekülésre fogják a dolgot igen-igen sokan, és megpróbálnak elmenekülni Nabukodonozor elől a városból. Többek között a menekülést választja a déli oldalon, ugye ez a déli oldal volt a legrégibb időktől kezdve lakott rész Jeruzsálemben, ez is a mai Jeruzsálem alatt húzódik, és valahol a déli úton próbál menekülni maga a király is, a fiatal Sedékiás. Ugye 11 éve uralkodik ekkor már Jeruzsálem trónján, de hát ekkor is még csak 32 éves fiatalember. És ilyen látván, hogy a helyzet veszve van, és hogy Jeremiásnak a jóslatai valóra váltak, rémülten próbál csapott papot, hogy úgy mondjam, hátrahagyva, a tulajdon népét hátrahagyva, csak a legszűkebb szolga kíséretével elmenekülni a fővárosból. Azonban nem jut messzire, Nabukodonozor seregei utolérik, és egy rendkívül véres leszámolás következik. Sedékiást a gyermekeivel együtt elfogják, a gyermekeit a tulajdon szeme láttára kivégzik, megölik, aztán Sedékiást megvakítatják, és már vakon viszik el Babilonba, a fővárosba, a királynak a színe elé. Nagyon érdekes, hogy a Biblia szerint ezzel is egy profécia, egy jövendőlése teljesül Jeremiásnak, hiszen Jeremiásnak volt egy ilyen, nagyon ilyen dodonainak, tehát ilyen érdekesnek tűnő, ugye Dodona volt a görögöknél egy jóshely, ami arról volt híres, hogy nagyon kétértelmű jóslatokat lehetett kapni, és Jeremiásnak volt egy kicsit nehezen értelmezhető jóslata, pontosan Sedékiásra, a királyra vonatkozóan, ugyanis valami ilyesmi hangzott el, hogy látni is fogja Babilont, és szembe is fog találkozni Nabukodonozorral, noha nem akarja, de mégse fogja látni, és hogy az ő gyermekei a tulajdon szeme láttára fognak megölettetni. És ugye az első része az eléggé érthető már az a része, vagyis a második része, hogy a gyermekei a szeme láttára fognak megölettetni, de egy kicsit nehezen volt összeegyeztethető, hogy fogja látni és meg nem is látni a babiloni királyt és magát Babilont. Hát ugye így, hogy megvakították, és már vakon vitték fogságba a babiloni királyság területére. Sedékiás így tehát meg lett fosztva a trónjától, és gyakorlatilag az egész királyi nemzedék vagy nemzetség kiirtásra került Nabukodonozor részéről. Egyetlen egy ember volt, akit, hogy úgy mondjam, megkülönböztetett tisztelettel fogadtak Nabukodonozor seregeiben, legalábbis a Biblia leírása szerint, és ez pedig Jeremiás próféta volt. Azért pont Jeremiás, hiszen Jeremiás végig-végig annak a békének a híve volt, hogy Nabukodonozornak hódoljanak be ugye a jeruzsálemiek, és ezért a Biblia szerint Nabukodonozor egy külön parancsnokot küldött Jeremiásért, aki hát ne felejtsük el, hogy közben hol van. Ugye, hol szegény közben a pince börtönnek a legmélyén van, az egész ostromot a pince mélyén éli át. És amikor értem ennek, akkor felajánlják neki a lehetőséget, egy külön katonatiszt megy érte, és mondja, hogy Jeremiás, tudunk rólad, ismerjük a személyedet, hallottuk a jövendőléseidet, és felajánlják neki ezt a lehetőséget, hogy választhat aközött, hogy hol marad. Választhat aközött, hogy mondjuk Jeruzsálemben marad, ami ugye folyamatosan ostrom alatt van és pusztulóban van, választhat aközött, hogy kikerül a babiloni birodalomban, vagy választhat, hogy a fogolycsapattal együtt valahol a birodalom mélyében eltűnik az Eufrátesz folyó közén. És ugye Jeremiás azt mondja, hogy ő Jeruzsálemben szeretne maradni, mert ő, az ő élete az ide kötődik. Ugye Jeremiás végig próbálta megmenteni a várost, és ezért lesz szemtanúja Jeruzsálem teljes, totális lerombolásának. Ugyanis amikor Jeruzsálembe betörnek a babiloni csapatok, és Sedékiást is elfogják, meg az embereket is nagyjából kideportálják, áttelepítik a városból, akkor Nabukodonozor, itt megint csak tényleg a szigorát és a keménységét lehet látni, ami pedig még egyszer mondom nem volt igazán jellemző, Nabukodonozor visszaküldet egy csapatot Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy módszeresen pusztítsanak el mindent Jeruzsálemből. Pusztítsák el a salamoni templomot. Ugye Salamon templomának semmi nyoma nincsen a régészetben. Azért nincsen nyoma, mert gyakorlatilag kőkövön nem marad belőle, másrészt pedig olyan helyen van, hogy igazán ásni sem nagyon lehet utána. Csak írásos forrásaink vannak a zsidó történelemből, amik beszélnek arra, hogy Salamon temploma létezett, tehát nem csak egy bibliai történet vagy egy bibliai mese, hanem egy létező valóság volt a maga csodálatos aranyház jellegével. Nem tudom, kik voltak itt azon az előadáson, beszéltünk róla, hogy Salamon templomát úgy képzeljük el, hogy a belső részei aranylemezekkel voltak tapétázva. Ugye mi a lakásunkban tapétát teszünk, vannak ugye gazdagabb helyek, ahol márványlábazat van, meg ilyen-olyan díszítés. Na most képzeljük el, hogy Salamonnak a temploma az aranylemezekkel volt kitapétázva belül, ezért is nevezték aranyháznak, csillogott, villogott. Ugye ez nem pusztán azért volt, mert Salamon annyira gazdagságmániás vagy aranymániás lett volna, mondjuk ez is volt már az élete végén, de ebben a szakaszában az uralkodásánál nem emiatt volt minden ilyen szintiszta aranyból, hanem a templomnak a szentségét és tisztaságát szerette volna vele bemutatni. És a Biblia leírja, hogy Salamon templomából kőkövön nem maradt, még úgy ki is részletezi, hogy mi mindenről feszegették le a babiloniak az aranyt meg a rezet, amit találtak. Ugye minden fémet újra hasznosítottak a babiloniaiak, nagyon praktikus nép volt ilyen szempontból, művészetileg ugye nem nagyon törődtek ott az értékekkel. A rézmedencéket, meg a templomnak a különböző tárgyait is szépen módszeresen elpucolták. Ugye voltak különböző rézmosdómedencék, az oltár, ami megint csak fémmel volt bevonva kívülről. Ezeket mind-mind lefeszegették a Biblia szerint, és le is írja a Biblia, hogy körülbelül hány kilónyi fémet nyertek így ebből az újrahasznosításból. De hát ami számunkra talán a legérdekesebb lehet, az az a kérdés, hogy mi lett a frigyládával. A frigyláda a zsidó nép történelmének mindig is egy nagyon fontos jelképes szimbóluma volt, egy olyan tárgy, ami az Isten jelenlétét jelképezte mindig a zsidóság körében. A Biblia szerint egyszer-kétszer tűnt csak el a zsidó történelemben a frigyláda, de mindig visszakerült, mindig előkerült, és mindig ott volt a jeruzsálemi templomban, amióta Salamon megépítette a templomot. És hát fölmerülhet mindannyiunkban jogosan a kérdés, hogy mivel a Biblia innentől kezdve nem beszél a frigyládáról, és tudunk arról, hogy sokkal később, amikor majd ugye 70 év múlva a zsidók visszaköltöznek, a frigyláda akkor sem kerül elő, viszont arról sem tudunk, hogy hadi zsákmányként Nabukodonozor elvitte volna magával, jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy akkor hova lett a frigyláda, mi lett vele. A Biblia nem tudósít róla, hogy mi lett vele, csak egy ilyen logikai, régészeti következtetésünk lehet. Mégpedig az, hogy mivel a zsidó nép számára a frigyláda a legfontosabb dolog volt a világon. Ugye ez volt az Isten jelenlétének szimbóluma. Ezért igen-igen vigyáztak arra, hogy a frigyládával semmi tragikus dolog ne történjen, ezért megpróbálták a frigyládát minden bizonnyal elrejteni Nabukodonozor seregei elől. És erre volt másfél évük, hiszen másfél évig az ostromgyűrű ott szorult Jeruzsálem körül. És nyilvánvalóan mielőtt az utolsó nagy pusztítás bekövetkezett volna, arra illetékes személyek, akik nyilván főleg papok, vagy akár maga Jeremiás próféta lehettek, elrejtették a frigyládát valahol. Pontosan nem tudjuk, hogy hol volt, ahol elrejtették a frigyládát. Alapvetően az ókori Jeruzsálemnek a területe, az nagyjából erre a négy részre volt felosztható. Volt a templomnak a hegye, volt a Hinnom-völgy, a Kidron-völgy, két völgye Jeruzsálemnek, és volt a másik domboldalon Dávid városának a helye. Ehhez még aztán külső peremkerületek csatlakoztak, de nagyjából ez volt az ókori Jeruzsálemnek a fő, hogy úgy mondjam, kerületei vagy fő területei. Tehát az biztos, hogy Jeruzsálem területétől nagyon messzire nem tudták elcsipelni a frigyládát, hiszen azért képzeljük el, hogy ott voltak Nabukodonozor seregei, tehát elég feltűnő lett volna, hogy mondjuk néhány főpap egy frigyláda kíséretében elindul valamerre, tehát azért ez elég látványos lett volna, hanem nyilvánvalóan egy olyan helyre vitték el a frigyládát, ahol Nabukodonozor seregei még nem voltak jelen, közel volt Jeruzsálemhez, és el tudták rejteni. Azt tudjuk, hogy a Jeruzsálem környéki hegyekben rengeteg barlang van, és azt is tudjuk, hogy az ókori időkben Jeruzsálemben, főleg a templom környékén és a templomot körülvevő paloták környékén rengeteg alagút volt, alagút rendszer hálózta be Jeruzsálemnek az alsó részét. Valahol itt lehet a frigyláda a mai napig is, hiszen a mai napig nem került elő, és egészen biztos, hogy valahol meg kell, hogy legyen, hiszen Babilóniában nem került, Jeruzsálemben nem találták meg, illetve nem került elő a későbbi időkben. Tehát a mai napig valahol Jeruzsálem hegyei alatt húzódhat, csak hát ugye mivel nem nagyon lehet ásatásokat folytatni, ugye vallási, politikai okok miatt, ezért egyelőre nem sok remény van rá, hogy per pillanat a mostanság előkerülhet. De nincs kizárva nyilvánvalóan, hogy a közeljövőben vagy a későbbi távolabb jövőben előkerülhet még a zsidók frigyládája is. Ennyit tehát magának Jeruzsálemnek a pusztulásáról, a sorsáról, és most nézzük meg, hogy mi lett Jeremiással, és mi lett azokkal a zsidókkal, akik maradtak Jeruzsálemben. A Biblia szerint Nabukodonozor gyakorlatilag megszüntette Júdát, mint önálló királyságot, és egy egyszerű tartományá radírozta le, egy picike kis tartomány maradt, és az élére egy helytartót választott, akint a Biblia név szerint is megnevez, Gedáliásnak hívták ezt a helytartót. Na de nem lettek volna a zsidók zsidók, hogyha Gedáliás helytartóságát, ugye mint idegen uralmat sokáig tűrték volna. Mindösszesen 7 hónapig tartott Gedáliásnak a helytartósága. És 7 hónap után Jeremiás könyve beszámol róla, meg megint csak Királyok és Krónikák könyve is beszámolnak róla, hogy Gedáliást, a helytartót a zsidók egy véres lázadásban megölték. Ugye nem is, ezért mondom, nem is lettek volna zsidók a zsidók, nagyon is ismerjük és tudjuk a történelmükből, hogy egyetlen idegen uralmat sem tűrtek el hosszú távon, és rengeteg lázadást próbáltak szítani. De aztán jött ugye az egyik tehát jött a zsidóságra is jellemző ez, hogy úgy átbillentek hangulatilag is, mint nép egyik oldalról a másikra. És először ugye volt ez a nagy nemzeti heroikus fellelkesedés, hogy öljük meg Gedáliást és vívjuk ki a függetlenségünket. Amikor azonban megölték Gedáliást, akkor átestek, hogy úgy mondjam, a ló túloldalára, egy óriási félelem fogta el őket, hogy na most mi lesz? Megöltük Gedáliást, megint fog jönni Nabukodonozor, Jeruzsálemből már nem maradt semmi, hát ugye mi maradt, ami még bosszú tud állni, mi magunk és a saját életünk. És ezért kétségbe esnek és elhatározzák, hogy elmenekülnek Jeruzsálemből és Júda városaiból. Gyakorlatilag csak a legszegényebb nép volt már, akik ekkor Júdában éltek, és elhatározzák, hogy hát szedjük fel cókmókjainkat, szedjük fel a gyerekeinket, a családjainkat, és hát itt már úgyis mindennek vége van, menjünk és költözzünk az egyetlen biztos helyre, ami még hátra van, ami számunkra, ugye hova mennének, hova szeretnének menekülni, Egyiptomba. Hofra fáraó, akiről mondtam, hogy nagy ígérgetések mellett rántotta bele Sedékiást az utolsó nagy lázadásába, Hofra fáraó semmilyen segítséget nem nyújtott Júdának. Tehát amikor Júdát és Jeruzsálemet másfél éven keresztül ostromolta Nabukodonozor, Hofra fáraó a csapataival együtt téblábolt az egyiptomi határnál, de nem küldött segítséget. Ez egy óriási csalódás volt a zsidóknak, mégis ennek ellenére valami megáltalkodott módon szerették az egyiptomiakat ebben az időben. Ugye volt olyan időszak, hogy örültek, hogy kijöhettek onnan. Most viszont állandóan visszafele kacsingattak Egyiptomba, és el is indul Júdából egy különítmény, hogy visszamenjenek Egyiptom földjére. És Egyiptomnak az északkeleti részéig jutnak, a Nílus deltának az északkeleti részéig, és ott létrehoznak 3-4 települést, nevez meg a Biblia, létrehozzák az első diaszpórákat, létrehozzák az első olyan városokat, amik nem zsidó területen létrejött zsidó kis városkák. Nagyon érdekes és nagyon emberi, ahogy Jeremiás könyve megörökíti, hogy mielőtt útra kelnének, Jeremiásnak ugye fölvállalta azt, hogy ott marad a néppel együtt Jeruzsálemben, végigélte Jeruzsálemnek ezt a kőkövön nem maradó pusztulását, a jeruzsálemi templom kifosztását, a falaknak a földig való lerombolását, és ugye egy nagyon megható könyvet is ír erről az élményéről, Jeremiás síralmait. Nagyon tudom ajánlani esetleg előadás után, hogy olvassák el akár a közeli napokban. Egy nagyon megrendítő élmény arról, hogy hogyan is éli át egy ízig-vérig jeruzsálemi ember, aki tényleg ott nőtt föl Jeruzsálemben, és ott végezte az ő szolgálatát, hogy hogyan éli át ennek a városnak a pusztulását, amit úgy él át, mint egy isteni ítéletet. De azért benne van a reménység is. Nem tudom, hogy mennyire ismerjük Jeremiás könyvét, van egy nagyon kedves sora, legalábbis az én számomra nagyon kedves sora. A második fejezetben Jeremiás ezt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Szóval Jeremiásban mindig is ott volt, hogy neki egy nagyon nehéz ítéletet kellett a nép számára közvetíteni, de rengeteg pozitív ígéret is megfogalmazódik az ő jövendőléseiben, az ő könyveiben. És ez a kis mondat, ez akár tényleg mindannyiunk számára is egy nagyon kis arany mondat lehet, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És ugye Jeremiás, aki mindezeket átél, és a néppel együtt ott szenvedi végig ezeket a napokat, meg is marad valamilyen szinten a nép körében, mint próféta, akire felnéznek, és akinek a szavára adnak. És egy nagyon emberi és egy nagyon jellegzetes történetet jegyez fel Jeremiás könyve, amikor leírja, hogy mielőtt Egyiptomba menne ez a kis különítmény, megkeresik Jeremiást, mint a prófétát. És megkérdezik tőle, hogy hát Jeremiás, most mit csináljunk? Megöltük Gedáliást, ezt a helytartót. Ugye várható, hogy Nabukodonozor jönni fog, és valami bosszú, tehát most mit csináljunk? Ugye Jeremiás először is mondja, hogy talán nem kellett volna megölni Gedáliást, hogy itt kezdődik, de ha már megölték, most már maradjanak veszteg, és bízzanak abba, hogy Nabukodonozor, aki eddig is tényleg annyira kegyelmes volt velük, nem fog valami velőtrázó megtollást rendezni, és maradjanak a helyükön, ne menjenek sehova. Mert ha viszont elmenekülnek, akkor ő, mint próféta tudja mondani, hogy Nabukodonozor utánuk fog menni, meg fogja őket fogni, és sokakat meg fog ölni közülük. És mit gondolunk, hogy mit tesz a nép, amikor meghallgatja Jeremiást? Mennek tovább a maguk útján, makacsul és önfejűen, ahogy írja az egyik királyok könyvebeli krónikás. Makacsul és önfejűen mennek tovább a maguk útján, sőt, tetézik a dolgot azzal, hogy Jeremiást is hurcolják magukkal. Ugye nem elég, hogy szegény Jeremiás elmondja nekik, hogy mi várható, még Jeremiást is megkötözik, és viszik magukkal, hogy gyere csak te is velünk, az a biztos, ha velünk vagy, addig jó, ha velünk vagy. Jeremiást végig követi a szolgálatában egy Báruk nevezetű prófétatárs, az író Deákja, aki mindig leírja Jeremiásnak a beszédeit, és őtől le tudjuk, illetve ő jegyzi fel azt is, hogy a legutolsó állomás, ahol még Jeremiás nyomon követhető, az Táfnes. Táfnes már itt van Egyiptomnak az északkeleti részén, a Nílus deltában egy városka, ott is letelepszik a zsidóságnak egy része, létrehozván ugye az első diaszpórákat, és a Biblia gyakorlatilag Jeremiásról itt Táfnesben beszél utoljára, úgy tűnik, hogy itt is hal meg. Fogságban, és még a fogságon belül is egy fogság állapotban a saját népe körében. Jeremiásnak egy rendkívül tragikus sors adatott, hiszen a saját népén belül is mindvégig népszerűtlen volt az ő proféciáival, az ő jövendőléseivel. Azonban mégis számos olyan jövendőlése van Jeremiásnak, amik nagyon bátorítóak, amik arra utalnak, hogy Jeremiás élete nem volt azért alapvetően egy ilyen megkeseredett, és állandóan csak egy ilyen megkeseredésről és szomorúságról szóló élet, hanem voltak olyan kijelentései, amiket az Istentől kapott, amik az ő szívét is bátorítással, erővel töltötték el. Ja, ő az egyik első ószövetségi próféta, aki elkezd beszélni az új szövetségről. Aki azt mondja, hogy el fognak múlni majd napok, és majd egy új szövetséget kötök az én népemmel, de ez a szövetség már nem egy betű szerinti szövetség lesz, hanem a ti kőszíveiteket ki fogom cserélni egy hús szívre, és hogy az én szívemet és az én lelkemet fogom belétek adni. Ő kezd el először beszélni az új szövetségen belül megint Jézusról, mint Messiásról. Ugye nagyon sok ószövetségi próféta beszél róla, de Jeremiás is kitér rá, hogy az Isten ezzel az új szövetséggel és ezzel a Messiással kiteljesíti majd az ő szövetségét. És Jeremiásnak számos-számos ilyen bátorító üzenete volt, amivel próbálta, hogy úgy mondjam, a lelket tartani a korabeli zsidóságban. És Jeremiás könyve abból a szempontból is rendkívül érdekes, hogy megint csak egy idői kijelentéssel is találkozunk benne. Ugyanis Jeremiás számára az Isten egyértelműen kijelentette, hogy ez a bizonyos babiloni fogság, ez az időszak, amit nekik el kell tölteni idegen uralom alatt, és elhurcolva Jeruzsálemből, az 70 esztendő lesz. Ez nagyon élénk emlékként élt a zsidóságban. Tudjuk, hogy még messze Babilóniában is ismerték ezt a kijelentést, és várták ennek a kijelentésnek az idői lejárását, az idői beteljesedését. Jeremiástól tehát itt Egyiptom földjén veszünk búcsút, és hát még egyszer mondom, azok a zsidók, akik Jeruzsálemben maradtak, jó részt átköltöztek Egyiptom földjére, és ennek megint csak régészeti, sőt írott nyomai is vannak azoknak a diaszpóráknak, amik itt a 6. században Egyiptomban már kialakultak. De nézzük meg a zsidóságnak, a fogoly zsidóságnak azt a részét, akiket elhurcoltak. A fogoly csapat is alapvetően két részre oszlott. Egy részük magába a fővárosba, Babilonba került, egy részük pedig kikerült valahova az Eufrátesz folyó partjára. Számos zsoltár szól erről az időszakról, az egyik így kezdődik, talán az egyik leghíresebb, hogy mi pedig Babilon partján ültünk és sírtunk, és ugye visszaemlékeztünk Jeruzsálem szép napjaira. Ugye Babilon az Eufrátesz folyó mentén húzódott, ugye főleg az Eufrátesz környéke volt, ahová áttelepítették, átdeportálták a zsidóságot. Nem képzelhetjük el, hogy pontosan milyen összetételben, tehát hogy melyik törzs hova került, vagy pontosan ki hova került, meg milyen körülmények között élt. Ez megint csak egy mostani kép, de elképzelhetjük, hogy nagyjából ehhez hasonló kis épületképződményekben laktak a fogoly zsidók. Szóval ne azt képzeljük, hogy kőházakban, csodálatos környezetben élték a napjaikat a babiloni birodalomban, hanem ilyen egyszerű kövekből összerólt, sátortetővel ellátott menedékházakban húzták meg magukat az Eufrátesz folyó partján. A fogoly csapat másik rész ugye pedig Babilonba került, az ősi városba került, az Eufrátesz keresztül ment magán a városon is, és az egyik oldalán is végigfolyt a város mellett, és nagy kőhidakkal volt ellátva, hatalmas kapukkal, kapurendszerekkel. Nagyon sok zsidó számára Babilon jelentette egy hatalmas civilizációt, egy hatalmas kultúrát. Tudjuk, hogy sokan ott is maradtak, tehát be is épültek a birodalmon belőle. Azonban azt is tudjuk megint csak a bibliai történetekből, hogy nagyon sok zsidó számára pontosan ez a 70 éves fogság időszaka jelentette a megtérésnek az időszakát, vagyis azt az időszakot, amikor ők visszataláltak Jahvéhoz, visszataláltak a saját Istenükhöz. Isten ezt előre így is jövendölte meg, hogy ez lesz az az időszak, amikor kialakul, hogy lesznek jó fügék és lesznek rossz fügék. A füge Júdának és a zsidóságnak az egyik jellegzetes gyümölcs, a jellegzetes növénye. Egyszer Jeremiás is kapott egy ilyen látomást az Istentől, hogy fügéket látott kosárban, éretteket és rothadtakat, és az Isten azt próbálta volna neki ezzel bemutatni, hogy bizony lesznek olyanok, akik a fogság idején, hogy úgy mondjam, megérnek, beérnek, és ilyen értelemben lesz értelme a fogságnak, mert lelki értelemben lesznek olyanok, akik visszatérnek az Istenhez. Lesz egy hívő maradék, akikkel Isten újra kezdheti a zsidó történelmet, és aztán persze lesznek olyanok, akik, hogy úgy mondjam, megrothadnak, akik számára a babiloni birodalom egy kellő hátteret jelent, és akik majd szépen beépülnek a babiloni birodalomba. Azonban tényleg kialakult egy hívő maradék, a babiloni udvaron belül ez egy elég látványos eseményben egyszer meg is nyilvánult. A Biblia szerint Nabukodonozor, aki megint csak egy elég összetett uralkodó jellem volt, jóval is és rosszal is megrakva, életének egy időszakában felfúvalkodott, és nagyon elbízta magát, hiszen egy hatalmas birodalom ura volt, és azt szerette volna, hogyha mindenki őt és az ő általa képviselt Istent imádná, és azelőtt leborulna. És a bibliai történet, ugye itt már Dániel könyvéhez érünk, Dániel könyve följegyzi, hogy volt három héber fiatalember, akik közvetlen a király környezetében voltak, akik nem voltak hajlandóak ennek a parancsnak engedelmeskedni, és hát a Biblia leírása szerint Nabukodonozor ezen annyira feldühödött, hogy bedobatta őket, hogy meghaljanak, hogy ez a lázadás nehogy ragadós legyen, és esetleg más héberek is kövessék. Hát a bibliai történet itt egy kicsit mesés fordulatot vesz, hiszen azt mondja, hogy ez a három héber ifjú gyakorlatilag életben maradt ki, a hajuk szála sem pörkölődött meg a tűzben, hanem mind a hárman élő módon jöttek ki a kemencéből, sőt Nabukodonozor egy negyediket is látott közöttük, és nem tudta, hogy ki az. A Biblia szerint Nabukodonozor az élete végén megtért. Nagy-nagy mélységei voltak, és nagy-nagy zuhanásai, de úgy tűnik legalábbis a Bibliából, hogy elfogadta a zsidóknak az Istenét, pontosan azért, mert annyi csoda történt ezekkel a zsidókkal, és hát az udvarán belül tartózkodott maga Dániel is, aki végig ez alatt az időszak alatt közvetlenül Nabukodonozornak és az ő utódainak a segítsége, főfő tisztviselője. Nabukodonozort és tulajdonképpen az egész akkori Új-Babiloni birodalmat foglalkoztatta az a kérdés, hogy ez a hatalmas birodalom, ami gyakorlatilag fölölelte az akkori lakott földet, meddig fog életben maradni. Egy korabeli térképet látunk, egy világtérképet, ugye fölötte az ékírással magyarázva, hogy mit látunk alul. Itt a föld, ugye kereknek képzelték el a földet, és a földnek a középpontjában természetesen Babilon és a babiloni birodalom áll. Egy-két tengert ismertek, de gyakorlatilag a földrészek azok egyetlen egy földrészben összpontosultak, és annak a középpontja is természetesen Babilónia volt. Ez ugye a korabeli embereknek egy kicsit a beszűkült gondolkodását tételezi fel, és a Biblia följegyzi, hogy Nabukodonozort is rengetegszer foglalkoztatta ez a kérdés, hogy az ő birodalma, és ez az egész nagyszerű hatalom, amit ő most birtokol, vajon meddig fog fennmaradni, és meddig lesz övé és az ő utódaié. Dániel könyve második fejezete leírja, hogy Nabukodonozor egyszer egy álmot is látott, egy hatalmas, csodálatos szobrot, ami különböző fémekből épült fel, és nem értette ezt az álmot, és senki nem tudta megfejteni neki sem az álmot, sem annak értelmét. Azonban megint csak Dániel, a hébereknek ez a csodálatos tudású fiatal bölcse, megfejtette neki magát az álmot is, ugye ez is kérdése volt a királynak, és akkor mondták is a többi bölcsek, hogy hát ez lehetetlen, király, hát mit akarsz tőlünk? Hát még azt is megmondjuk, hogy mit álmodtál, nem elég, hogy megfejtjük. Mondd el az álmot, és majd mi megfejtjük. És Nabukodonozor, aki nagyon bölcs király volt, azt mondta, hogy nem, nem. Fejtsétek meg, hogy mit álmodtam először, és akkor elhiszem, hogy az a magyarázat is igaz, amit hozzáfűztök. És Dániel lesz, aki megfejti az álmot, és hát ami most az álomból ránk vonatkozik, illetve a kérdésre vonatkozik, hiszen a király pontosan ezzel foglalkozott, hogy meddig tart az ő országlása. Dániel elkezdi majd kimagyarázni, hogy igen, király, te amikor lefeküdtél aludni, te azon kezdtél gondolkodni, hogy vajon meddig tart a te birodalmad, vajon örökké fog-e tartani a birodalmad. És mondja neki Dániel, hogy hát bizony nem fog örökké tartani, a szoborból, amit láttál, te vagy az aranyfej, csak a fej vagy. De utánad más birodalom fog támadni, egy ezüst résszel jelezte ezt a látomásban, az álomban a szobor, ugye két ezüst kar és egy ezüst mellkas, amit lát, és azt mondja neki Dániel, hogy utánad egy más birodalom támad, nagyobb náladnál és erősebb náladnál. És a Biblia szerint ez valóban be is következik elég hamar, és a történelem megint csak igazolja. Nabukodonozor utódai nagyon gyorsan követik egymást. Időszámításunk előtt 562-ben meghal Nabukodonozor. Három utóda követi gyors egymás utánban, míg időszámításunk előtt 555-ben gyakorlatilag az utolsó előtti, bizonyos szempontból utolsó új-babiloni uralkodó Nabunait kerül új-babiloni birodalom trónjára. Róla láthatunk itt egy kis képet. Na hát, ha volt furcsa uralkodója az ókori keletnek, akkor Nabunaid az volt. Sokan őrültnek tartották, bolondnak abban az időben, ugyanis hiába voltak óriási, nagyon jó előrelátó politikai tervei, aközben a hétköznapi gyakorlati életet tekintve, hogy úgy mondjam, egy szórakozott tudósnak bizonyult. Ő volt az egyik első régész az ókori keleten, neki állt régi templomokat, régi szent városokat ásni, régészkedni, és az alapító okiratokat kereste megrögzötten. Aztán megindult növényeket, állatokat gyűjteni, és az uralkodásának a 10. évében el is költözött a birodalomból. Megint csak az új-babiloni krónikák jegyzik fel ezt a történést, hogy a király egyszerűen fogta magát, és uralkodása 10. évében átadta a kormányzást az ő fiának, akit Bel-Sacárnak nevez a Biblia. Egy olyan bibliai név, ami nagyon sokáig egyedülálló volt. Történészek azt mondták, hogy na, itt van egy pont, ahol meg lehet fogni a Bibliát, hogy nem mond igazat. Hiszen a babiloni krónikák, amíg elő nem kerültek ezek a kis ékírásos töredékek, nagyon sokáig nem beszéltek Bel-Sacárról. Azért nem beszéltek róla, mert egy nagyon-nagyon rövid ideig uralkodó, és gyakorlatilag inkább csak másodhegedűsként az apja mellett szereplő fiatal király volt. Bélsár-Usszúrnak hívják őt a babiloni krónikák. Tényleg csak egy néhány éves volt az az uralom, ami az ő vállán nyugodott. És hát megint meglepő módon igazolódott a Biblia, amikor előkerültek azok az ékírásos táblák, amik elmesélték Nabunaidnak ezt a nagyon furcsa ötletét, hogy az uralkodás 6. évében fogta magát, összeszedte a kis cókmókját, becsomagolt egy-két szolgával együtt, Bel-Sacárt otthagyta, hogy na fiam, Bel-Sacár, te kormányzod innentől kezdve a babiloni birodalmat, Ő pedig fogta magát és átköltözött egészen messzi vidékre, Arábiába. Ugye itt van Babilon, itt van Babilónia. Az új babiloni birodalom gyakorlatilag felölelte ekkor az egész térséget. És a király kiköltözik a birodalmon belül, és átmegy Arábiába, és egy téma nevezetű városba helyezi a székhelyét, ott elkezd növényeket, állatokat gyűjteni, elkezd építkezni, és abszolút nem foglalkozik Babilon ügyeivel. Olyannyira nem, hogy a babiloni vallási új év napján sem jelenik meg Babilonban, ami pedig a király nélkül elképzelhetetlen szertartással kezdődött, és ekkor Babilonban egy zavargás tör ki. Az emberek azt mondják, hogy a királynak nyilván elment az esze, itt hagyta ezt a meglehetősen csapodár, félkegyelmű fiát, ő maga eltűnt, nem jön haza vallási ünnepre, egy hatalmas zűrzavar, zavargás támad a Babilon városon belül. És hát erre rájátszik még az is, hogy a Babilon szomszédságában élő, a Biblia ugye ezüst résszel jelzi a szobron, következő birodalom, a méd-perzsa birodalom, kihasználván a szomszédnak ezt a félőrültségét, elhatározza, hogy ráteszi a mancsát az új babiloni birodalom egészére. A méd-perzsáknak a királyát ekkor Kűrosznak hívják, ő lesz nagy Círusz vagy nagy Kűrosz, kétféleképpen is szokták a nevét ejteni, aki időszámításunk előtt 538-ban ugye megelégeli a szomszédságnak ezt a lazasságát, és látván azt, hogy itt nagyon könnyen rá tudja tenni a mancsát az új babiloni birodalomra, egyszerűen megostromolja Babilon városát. Egy rendkívül raffinált taktikát alkalmaz. Megint csak érdekes, hogy a Biblia előre ezt is leírja Ézsajás könyvében, hogy Kűrosz, aki egyébként név szerint is benne van Ézsajás könyvében, megint csak a Biblia szerint jövendőlés formájában, hogy ez a bizonyos Kűrosz hogyan fogja bevenni Babilon városát. Nem tudom, hogy ismerjük-e a történetet. Picit nézzünk az alaprajzunkra. Babilonról múltkor mondtam, hogy kettős fala van, árok, vízrendszer veszi gyakorlatilag körbe, rengeteg kapuja van, de azok mind bástyákkal védettek, azonban van egy gyenge pontja a városnak, amit Kűrosz nagyon jól észrevett. Egyszer gyerekekkel beszélgettünk, és a gyerekek észrevették, hogy hol van az a hely a városon belül, ahol úgy be lehet menni, hogy nincsen kapuvédelme. Ahol a víz keresztül folyik a városon, az Eufrátesz, ott nincs kaputorony, nincs igazán védelme a városnak. És Kűrosz, aki ezt nagyon jól észrevette, egy nagyon egyszerű csellel jutott be a városba, az Eufrátesz vizét elzárta, ugye kövekkel elterelte, és gyakorlatilag a medret kiürítette egy éjszaka a babiloni városban, és a katonái szépen száraz lábbal be tudtak surranni Babilonba. A Biblia leírja, hogy időközben a király, a Belsacár a királyi palotában ült, és szokásához szíven éppen az esti tivornyáját folytatta, nagyon nagy felelősségérzet nélkül, bár tudták, hogy a médek, perzsák már készülődnek, és zavargás van magában Babilon városában is a király távolléte miatt. Óriási gazdasági válság is volt a birodalmon belül. De Belsacár ezzel mit sem törődve éppen lakomázott. A Biblia itt is egy elég látványos jelenetben írja le ezt a vacsorát, hogy miközben eszegetnek, hogy mellesleg éppen a jeruzsálemi templomnak az edényeit, az isteni templomnak az edényeit használják ezen a vacsorán, amikor hirtelen megjelenik egy kéz a vakolt falon, ez is érdekes egyébként, hogy Babilonban valóban vakoltak, messzeltek voltak a falak, ezt is nagyon sokáig egy ilyen buta mellékmondatnak tartották a Bibliában, mi az, hogy vakolt fal, vagy messzelt fal, és azon írás, hát ugyan már, hogy valaki a modern gondolkodását visszavetítette az ókorba. Hát nagyon is nagy tévedés, ugyanis Babilonnak a falai vakoltak és messzeltek voltak a régészeti feltárások szerint. És a vakolt messzelt falon megjelenik egy írás, hogy menne menetek el Ufárszim. Senki nem érte, hogy mit jelent, hogy a Belsacár egy kicsit halálra rémül, azért képzeljük, nem tudom ki mennyire vizuális, hogy vacsorázunk, és egyszer csak a falon megjelenik egy kéz. Úgy mindenkiben meghűl a vér, senki nem érti a feliratot. És megint csak Dániel, aki menet közben már megöregedett, megidősödött, és hogy úgy mondjam, egy kicsit poros bútordarabbá is vált, Belsacár abszolút nem foglalkozott már vele. De most hirtelen valakinek eszébe jut, hogy van itt valami öreg héberből, csak mindig minden álmot meg írást megfejtett, hogy hívassuk már elő, hát ha tud mondani valamit. És ugye Dániel előjön, és a vacsora közepette megfejti az írást, és azt mondja, hogy mene-mene, azaz megmérettél. Ugye tekel, azaz szíjával találtattál, és Ufárszim, azaz elosztatott a te országod. És Dániel egy nagyon merész kijelentést tesz ott a vacsora kellős közepette, egy meglehetősen szeszélyes zsarnok uralkodó előtt. Azt mondja neki, hogy lehet, hogy te most itt vacsorázol, hogy elnézést, kicsit ilyen profánul átfogalmazom, de végülis ez a lényege, hogy igen, te itt most vacsorázgatsz, de nem tudod, hogy még a mai éjszakán már most elosztatott a te birodalmad. és hamarosan el is foglalják a te városodat. És a Biblia szerint még ezen az éjszakán Kűrosz csapatai ezzel a nagyon cseles, raffinált módszerrel bejutottak a városba, és Babilont szinte vér nélkül elfoglalták, és az egész új babiloni birodalom villámgyorsan megadta magát Kűrosznak, hiszen a Nabunaid, ugye az utolsó uralkodó, azt kicsit úgy félőrültnek tartották, ő ott Arábiába elvadászgatott, Belsocár eltivornyázgatott, közben a birodalom meg éhezett, és ezért felszabadítóként üdvözölték Kűroszt, aki nagy Kűroszként vonult be a történelembe. Kűrosz már egy új birodalomnak a megalapítója, agyakhengere egy 25 cm hosszú agyakból készült, gyakorlatilag egy ilyen körtekercs, a British Museumban, aki járt, az láthatta. Mondja el, hogy hogyan foglalta el Babilont és az egész új babiloni birodalmat, és hogy tényleg mennyire különleges egyéniség volt, egyébként a későbbi források, görögök is megemlékeznek róla. Ha valaki olvasni szeretne róla, Xenofonnak, egy görög történetírónak a Kűrosz neveltetése című könyve ír arról, hogy Kűrosz hol és hogyan növekedett föl. De megemlékeznek róla a görög egyéb történetírók is, hogy Kűrosz egy nagyon jó uralkodó, egy jó ember volt, ami ritka az ókori Közel-Keleten. A zsidók számára ez jelentette a felszabadulást. Ugyanis időszámításunk előtt 535-ben, tehát csak 3 évvel később, hogy elfoglalta Babilont, Nagy Kűrosz kiadott egy rendeletet, amiben az össze-vissza deportált új babiloni birodalomban összekeveredett népeket hazaengedte költözni. Ez egy hatalmas nagy fordulópont volt, hiszen évszázadokon keresztül az asszírok óta a korabeli királyok mindig azt a módszert alkalmazták, hogy össze-vissza rángatták a népeket, és mindenkinek össze-vissza kellett költözni. És Kűrosz kiad egy rendeletet, hogy mindenki hazatérhet az otthonába, köztük a zsidók is nyugodtan menjenek haza. 535-ben van ez a rendelet, és hát nem tudom, hogy mennyire figyeljük itt az évszámokat, nem véletlenül dobálózom vele, és megint csak nem azért, hogy tudományosabbnak tűnjön az előadás. 605 és 535, hány év van a két időpont között? 605, ugye az az első ostrom és az első fogolycsapatok Babilonba kerülése, és 535 a rendelet, amikor hazamehetnek a zsidók. Pontosan 70 esztendő. Ugye Dániel is, amikor fogságban volt, Jeremiás könyvét lapozgatta, és így is kezdődik az egyik Dániel könyvebeli fejezet, hogy megszámlálta Jeremiás könyvében az éveket, és azt találta, hogy 70 esztendő múlva engedi az Isten szabadon az ő népét, és Dániel látta, hogy ez az időpont közeledik, és könyörgött az Istenhez, hogy ne hosszabbítsa meg a nép bűne miatt ezt a fogságot. Kűrosz egy hatalmas birodalomnak, a Perzsa birodalomnak lett a megalapítója. Láthatjuk, hogy a Perzsa birodalom még hatalmasabb térséget és országrészt ölelt fel. Az új Babilonia az gyakorlatilag Mezopotámia, Fönícia, Szíria és Jeruzsálemig ment le. A Perzsa birodalom Kűrosz és utódai alatt fölment egészen Ázsiáig, Kis-Ázsia, Trákia, Egyiptom. Egy óriási nagy birodalmat hozott létre. Igaz volt a mondás és a látomás, amit Dániel könyvében látott Nabukodonozor, hogy egy nagyobb birodalom támad, egy erősebb, hogy az ezüst volt a jelképe, az ezüst két kar, hiszen két néptörzsből, a médekből és a perzsákból tevődött össze. És ugye az ezüst, hiszen az ezüst pénz volt az, ami a naggyát tette, és az ókori Keleten emlékezetessé tette őket. A Perzsa birodalomnak több székhelye is volt, most Perszepoliszról láthatunk egy kivetített képet, csak hogy képünk legyen arról a gazdagságról, ami a Perzsa birodalomban volt. Aztán egy ezüst kincs, ugye az ezüst volt a legjellegzetesebb ékszere a perzsáknak. Létezik egy ilyen kincs gyűjtemény, hogy ónix kincs, rengeteg ezüst tárgy a részei, most csak egyetlen egyet, egy nagyon kedves kis kost hoztam el, egy kis kecses alakja van, ezüstől remek mű gyakorlatilag. És hát Kűrosznak a síremléke az, amit még megmutatnék, hogy Kűrosz tényleg úgy vonult be, mind a Bibliában, mind a történelemben egy olyan nyomot hagyott maga után, hogy ő nem egy átlag uralkodó volt, hanem egy nagyon jó, egy nagyon emberséges uralkodó, aki a korát meghaladva vallási türelemmel és ugye lelkiismereti szabadsággal rendelkezett, hiszen az összes népének és az összes nemzetének a birodalmon belül megengedte a hazatérés jogát, Jeruzsálemnek is megengedte, hogy a Jeruzsálemben újraépüljön a templom, ismét fölálljon majd a templomi kultusz, megépüljön maga Jeruzsálemnek a városa, a zsidók is nyugodtan menjenek csak haza. A síremléke saját fővárosában, Pászárgadályban áll, eredetileg egy 10 méter magas emlékmű, és nem tudom, hogy feltűnik-e rajta valami. Nekem azt tűnt fel rajta, amikor először ránéztem, hogy rendkívül egyszerű. Ugye a korabeli hát uralkodók mindenki olyan nagyon csicsásra és lehetőleg minél monumentálisabbra készítette el a síremlékét. Ha megnézzük, Kirosznak ez a síremléke nagyon-nagyon egyszerű. Egyszerű kis lépcsők vezetnek föl, egy egyszerű nyeregtetős kis építmény, és itt belül található a sírfülke. És nagyon aranyos a felirata is, felolvasnám, hogy mi volt fölírva. Ó ember, én voltam Kürosz, aki megteremtettem a perzsák birodalmát, és Ázsia királyaként uralkodtam. Ne sajnáld hát tőlem ezt az emlékművet. Egy ilyen kis egyszerű kis felirata volt Kürosznak, mai napig áll egyébként Pászárgádájban, meg lehet tekinteni az ő emlékművét. És hát ami bennünket most így zárásképpen még egy-két mondat erejéig érint, az, hogy a zsidóság, tehát időszámításunk előtt 535-ben kapta meg a lehetőséget arra, hogy Babilonból, az Eufrátesz vidékéről, a Tigris környékéről, és gyakorlatilag az egész új birodalom területéről visszaköltözhessen Kánán földjére, Júdeába. Nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. 535-ben Zorobábellel egy mellék királyi sarjadékkal az élükön tértek haza, nekiálltak Jeruzsálemet újjáépíteni, elkezdték a templomot is építeni, de nagyon sok nehézségük volt. A Biblia azt jelenti, hogy ekkor csak egy 40 ezer zsidó tért haza, a többiek ott maradtak a birodalmon belül, és aztán még két fogolytranszport, még két hullám lesz, akik visszaköltöznek a júdai területekre. Esdrásnak a vezetésével a későbbi időkben, aki ugye egy papi személy volt, és aztán később Nehémiás vezetésével, mind a két fogolycsapat az 5. században tér vissza, és kezdi meg Jeruzsálemnek és Júdának az újjáépítését. De tulajdonképpen ez már egy új korszakba vezet át bennünket, és ez lesz az a pont, ahol most meg kell állnunk. Ugye ez az új korszak lesz majd az újjáépítés, a reformációnak az időszaka, amikor már nem lesz igazán független a zsidó királyság, sőt egyre jobban megint elveszíti majd a függetlenségét. Azonban a Biblia szerint vallási élet szempontjából egy megújulás kora indul, legalábbis egy néhány évtized erejéig, aztán utána megint egy nagy-nagy vallási hanyatlás, és mindezek a folyamatok már előkészítik majd a megváltónak, az eljövendő messiásnak a földre jövetelét.